Sokat olvasott, sokat írt, mindenféle fűtetlen szobákban, nyílt vízen himbálódzó kabinokban, pislalámpák fényénél. Sokan megjátszék a tisztességest, pedig semmivel sem különbek nálunk, nekem ettől mindig felkavarodik a gyomrom. Adélé egyre jobban bevadult. Most már nem riadt vissza semmitől, csak hogy célját elérje. Némelyik lány adja a szendeszüzet, de úgy fut a férfiak után, hogy egy hivatásosnak is becsületére válna. A tulaj ott állt az ajtóban, a vendégek arcáról próbálta leolvasni, hogy közbelépjen-e vagy sem. Megré csak leclincheté nézte, csak leclincheté látta, szinte kinagyítva, nagy totálban. A fiatalember feje egy kissé előre csuklott. Szemét behunyta. Kövér könycseppek bújtak ki a lezárt szemhéjak alól, egy pillanatra megállapodtak a szempillákon, majd gyorsan végiggördültek leclinche arcán. A felügyelő nem először látott síró férfit. De soha semmi sem rendítette meg annyira, mint most ez a mozdulatlan, néma fájdalom. Ezen az arcon, amely olyan volt, mint egy halotti maszk, nem volt más jele az életnek, csak ez a néhány könycsepp. Megrének hirtelen rossz előérzete támadt. Leclinche asztalon nyugvó kézfeje, amely az imént ökölbe szorult, hirtelen elernyett. A másik keze a zsebében volt. A fiatalember szemhéja felemelkedett egy kicsit, éppen csak annyira, hogy utat adjon egy kurta pillantásnak. Ez a pillantás Merité kereste. A felügyelő már állt is fel, de ebben a pillanatban dörrenés hallatszott, mindenki felugrott a helyéről, sikoltozás, felboruló székek, hangzavar. Leclinche még mindig mozdulatlan volt. Majd egész testével lassan balra dőlt, tompán hörögve. Marie Leonnet, aki nem értette, hogy mi történt, hiszen fegyvert senki se látott, odaugrott Leclinchehez, a fiatalember térdét, jobb kezét szorongatta, majd hátrafordult. Felügyelő úr! Mi van vele? Kérdezte rémülten. Hogy mi, azt csak Megré tudta. Leclinchenek revolver volt a zsebében, hogy honnan keríthette, azt nem lehetett tudni, de tény, hogy amikor a börtönből kiengedték, még nem volt nála. És ezt a revolvert elő se vette a zsebéből, úgy húzta meg a ravaszt. Ennek a revolvernek az agyát szorongatta hosszú perceken át, miközben Adéleté hallgatta, és szemét behunyva töprengett, talán azon, hogy mit évő legyen. A revolver golyó vagy a hasába, vagy a bordái közé fúródott, a zakóján derék magasságban tépve fel a szövetet. Orvost! Értesíteni kell a rendőrséget, kiáltotta valaki. Az orvos pillanatok alatt megérkezett, igaz, fürdőruhában, mert ott napozott a tengerparton, alig 100 méterre a szállodától. Leclinche már-már lefordult a székről, de megfogták, és becipelték az ebédlőbe. Marie úgy követte a menetet, mint egy eszelős. Megré közben egészen megfeledkezett Adéléről meg a barátjáról. De amikor belépett az ebédlőbe, egyszerre megpillantotta a lányt a bárpult mellett, Adélé éppen teletöltött egy poharat, és miközben kiitta, hallani lehetett, hogy fogai odakoccannak az üveghez. Meg se várta, hogy kiszolgálják. Még mindig ott volt kezében az italos palack. Újra töltött magának. A felügyelő nem ment oda hozzá, de emlékezetébe véste a fakó arcot a rózsaszín blúz fölött, a fogvacogást. Gaston Buzierté nem látta sehol. A tulaj már behajtotta az ajtó egyik szárnyát. Kérem, hagyják el a helyiséget. Csak nyugodtan. A doktor úr arra kéri önöket, hogy maradjanak csöndben. Megré az ajtóra rátolta a reteszt, majd odalépett a sebesült mellett térdeplő orvoshoz. Madame Megré átölelte a lány vállát, és nem engedte, hogy Marie Leonnet odarohanjon Leclinchehez. A rendőrségtől vagyok, súgta oda Megré az orvosnak. Nem küldené ki a hölgyeket. Ugyanis le kell vetkőztetnem, és... Azonnal szólok nekik. És kerítsen két embert, segíteni. Már régen telefonálni kellett volna a mentőknek. Az orvos még mindig fürdőruhában volt. Súlyos. Attól függ, hogy mit roncsolt szét a golyó. Remélem, tisztában van vele, hogy... Igen, Maigret tisztában volt vele, amikor megpillantotta az iszonyú látványt, a szövedarabokkal összekeveredett húszkafatokat. Az asztalokat már megterítették vacsorára. Madame Maigret elindult a kijárat felé, szeliden kifelé tuszkolva Marie-Léon necet. Egy flénel nadrágos fiatalember félénken ezt mondta. Ha megengedik, én szívesen segítek. Gyógyszerész hallgató vagyok. A nap rézsút tűzött be az ablakon, de olyan vakítóan, hogy Maigret odament és becsukta a zsalugátért. Nem emelne fel az egyik lábát. A felügyelőnek egyszerre eszébe jutott, amit ebéd után mondott a feleségének, amikor a nyugágyból nézték a tengerparton sétáló fiatal párt. Letts lincshegörnyett alakját a nála alacsonyabb, élénken gesztikuláló Marie-Léon Netz mellett. Egy lyukas garast sem adnék az életéért. Fallut kapitány rögtön meghalt, alig hogy visszaértek a kikötőbe. Pierre Letts lincse sokáig nem adta fel, elkeseredetten küzdött, talán még akkor is, amikor egyik kezét zsebre vágva, a másikat az asztalra fektetve, ott ült az asztalnál becsukott szemmel, miközben Adélé csak beszélt, beszélt, beszélt. 8. A részeg matróz. Már éjfél felé járt az idő, amikor Maigret kilépett a kórház kapuján. Amíg ki nem gördítették a hordágyat, rajta a fehérbe bugyolált, mozdulatlan testtel, ott várakozott a műtő előtt. A sebész kezet mosott. Egy ápolónő a műszereket rakosgatta vissza az üvegszekrénybe. Igazán mindent megtettünk, ami tőlünk tellett, mondta az orvos Maigretnek. A golyó 7 helyen is átütötte a bélfalat. Régen nem láttam ilyen ronda sebesülést. Azért megpróbáltuk rendbe tenni a dolgokat. És a ledobóra mutatott, tele volt véres vattával és fertőtlenítővel. Jól megdolgoztatott minket. Derűs volt az orvos, és derűsek voltak a műtősök meg az ápolónők is. Behoztak egy sebesültet, akiben alig pislákolt az élet, piszkosan, összeégett, nyitott hassal, a húsba beleragadt szövedarabokkal. Az imént pedig egy patyolattiszta testet toltak ki a műtőből. A hasfalat gondosan összevarták. A neheze, persze, még hátra van. Lehet, hogy Letts lincse magához tér majd, lehet, hogy nem. Hogy kicsoda tulajdonképpen, azt a kórházban nem firtatták. Van rá esély, hogy megmarad? Miért ne volna? Láttunk mi már ennél sokkal csúnyább dolgokat is a háború alatt. Maigret rögtön felhívta a szállodát, Marie-Léon Netzet akarta megnyugtatni. Csak ezután érezte úgy, hogy elmehet. A kórház kapuja egy jól olajozott műszerhalk kattanásával csukódott be a háta mögött. Már éjszaka volt, egy lélek se járt az utcán, a csukott zsalugáteres polgárházak között. Alig tett 10 lépést, valaki elébe lépett a fal mellől, Maigret Adélé arcát pillantotta meg a gázlámpa fényében. Meghalt? Kérdezte a lány izgatottan. Még nem, mondta Maigret. Túléli? Vagy igen, vagy nem. Azt gondolja, szánt szándékkal csináltam ezt az egészet. Nem gondolok én semmit. Higgye el, igazán nem akartam. A felügyelő csak ment tovább. Adélának gyorsabbra kellett fognia a lépteit, hogy le ne maradjon. Miért nem akarja belátni, hogy ő a hibás? Maigret úgy tett, mintha semmit sem hallott volna, de Adélé nem hagyta magát, makacsul folytatta. Tudja maga jól, hogy mire gondolok. A hajón térden csúszott előttem, még jó, hogy meg nem kérte a kezemet. Itt a szárazföldön meg. Adélé nem zavartatta magát. Úgy érezte, beszélnie kell, beszélnie, bármi áron. Ha maga azt hiszi, hogy én romlott lány vagyok, nagyon téved. Csak vannak gyönge pillanataim. Hallgasson meg, felügyelő úr. Muszáj megtudnom az igazságot. Tudom én jól, hogy mit jelent egy revolverlövés. Főleg közvetlen közelről. És pont hasbal. Ilyenkor laparotómiát csinálnak, ugye? Érezni lehetett, hogy közben végigjárta a kórházakat, és mindenütt elkapott egy-két szót az orvosok beszélgetésére.